Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. A gondos óráról adtak tájékoztatást Miskolcon, gőzmozdony vontatta szerelvénnyel utazhatunk a mátrai bornapokra, jubilál a Sátoraljóhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Technikum. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A jövőben a 80 év felettiek előzetes igénylés nélkül készhez kapják az ingyenes gondosórát Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is. Újabb mérföldkő érkezett a program április 1-től. Azok a 80 év feletti magyar állampolgárok tehát, akik még nem rendelkeznek gondosórával, előzetes igénylés nélkül megkapják az ingyenes jelzőkészüléket, jelentette be Juhász Roland, a gondosóra program megvalósításáért felelős kormányzati szolgáltató központ non-profit Kft. Ügyvezetője Miskolcon. Az intézkedés célja, hogy a legidősebb korosztály számára még könnyebben és gyorsabban elérhetővé váljon a gondosóra által nyújtott támogatás, amely nem csak egészségügyi vészhelyzetben, hanem bármely egyéb esetben is segítséget nyújt.
Ez egy idős gondozás terén egyedülálló szolgáltatás. A magyar állam indította el ezt a programot, és a magyar állam felelőssége és odaadása mellett valósítjuk meg. Most lesz 2 éves körülbelül a program, és 770 ezer felhasználója van már. Hatalmas szám, ez azt jelenti, hogy a 65 éven felüliek csoportjára vetítve minden harmadik felhasználónak van ilyen készüléke. Ami a program gyakorlati eredményeit illeti, ugye minden esetben meg szoktuk említeni, hogy több mint 40 ezer esetben járult hozzá a gondosóra az életmentéshez, és azért is merjük ezt ilyen bátran mondani, mert ezek mind regisztrált esetek. Ugye minden egyes vészhívás rögzített vonalon keresztül történik a diszpécser központ felé, és egy adatlap is készül, hogy mi volt az a bejelentett probléma, és mi volt az a segítségnyújtás típus, amit a diszpécser központ biztosított. Nagyon fontos hangsúlyoznom, hogy ilyen esetben a tényleges életmentés már természetesen a mentőszolgálat, katasztrófavédelem, tehát ugye a 112-t értesíti ilyenkor közvetlenül a diszpécser, de ami ehhez tartozik, ugye én azt szoktam mondani leegyszerűsítve, hogy a probléma esetén ugye aki a gondosórán keresztül kér segítséget, a problémának a feldolgozása, az első feldolgozása az egy szakember, ugye a diszpécser központban alapvetően egészségügyi, szociális végzettséggel rendelkező, legalább minden esetben egy senior kolléga ott van ugye a folyamatos 24 órás szolgálat alatt, tehát ő az, aki nagyon hasonló van, ugye az együttműködés szinte elsők között az országos mentőszolgálattal történt meg, hogy az a kikérdezési protokoll, amivel egyébként a 112 is dolgozik, ugyanezt a diszpécsereink is megtegyék. Ennek kettős hatása van egyébként a gyakorlatban, a számok szintén ezt támasztják alá, megemelkedett a mentőszolgálat a 112-höz beérkező hívásoknak a száma, ugye lényegesen könnyebb segítséget kérni a gondos órán keresztül, ugye az egyetlen gomb megnyomásával, illetve ugye egy szakember azért precízebben föl tudja mérni, hogy mire van szükség, és utána ő adja le a riasztást, az egyik oldalon egy tehernövekedés. A másik oldalon viszont ugye 770 ezer felhasználó esetében nem minden egyes hívás, ami ugye nem tudhatjuk, ugye ha problémánk van, akkor nehezen tudjuk megítélni, hogy ez most mentőt igényel, vagy csak ügyeletet, vagy éppen csak el szeretnénk mondani ezt a problémát. Ugye 770 ezer ember esetében bízunk benne, hogy nem is minden egyes, mind a 770 ezer ember egyszerre használja a készüléket, de ugye többségében azt tudom mondani, hogy a kimenő hívásoknál a diszpécser központ megszűri azokat a bejövő információkat, és nem terheli a 112-t ugye olyan hívással, ami nem is biztos, hogy orvosi segítséget vagy bármilyen sürgősségi beavatkozást igényel, de elég a tájékoztatás, elég a megnyugtatása a diszpécser központ dolgozójának azzal kapcsolatosan, hogy ezt akár később vagy bármilyen más formában lehet kezelni. Ezek is számszerűleg statisztikailag alátámasztott adatok, hogy a gondos órán keresztül a 112-nek az értesítése, az most azt tudom mondani, hogy 98%-os biztonsággal valóban egy szakemberre, szakembergárdára bízott probléma megoldás jelent, és emellett szeretném ugye mindig hozzátenni, hogy több mint 500 000 azon hívásoknak a száma, ahol egyéb más nem egészségügyi, nem életveszélyes helyzet, hanem a mindennapi életvitel során felmerülő problémának a megoldásában nyújtott a diszpécser központ segítséget. Erre én mindig ösztönözni szeretném a felhasználókat. Kifejezett, kimondott, egyértelmű célja a programnak, hogy a 65 éven felülieknek a saját otthonukban maradáshoz szükséges biztonságot, általános biztonságot adja meg ez a program. Tehát minden, ami a mindennapi életvitelük kapcsán fölmerül, egészen a tűzifa fölapításától kezdve, akár odáig, hogy csak beszélni szeretnék valamiről, tájékoztatást szeretnék kérni a diszpécsertől, nyugodtan meg lehet tenni, minden egyes hívás ingyenes, az is marad, és a téves hívások is ingyenesek, ilyen is előfordul, ez is benne van a rendszerben, nyugodtan lehet használni. A diszpécser központban több mint 150 ember dolgozik most már, hogy ezt a 770 ezres felhasználói tábort ugye 0-24 órában kiszolgálja, mi pedig ugye azért vagyunk, hogy ez a rendszer stabilan és biztonságosan működjön. Mi annyit szeretnénk, hogy minél több felhasználó legyen.
Ezúttal is retro körülmények között utazhatunk a mátrai bornapokra, egészen a nyugati pályaudvarról indulva június 1-én. A 424-es gőzmozdony szerelvényeire már elindult a jegyértékesítés is. A MÁV Rail Tours és a Gyöngyös Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület először tavaly szervezte meg a különleges utazást. A cél egyrészt, hogy a helyi rendezvényre a fővárosból is könnyebben lehessen eljutni, másrészt pedig, hogy emléket állítsanak, hiszen 1984-ben közlekedett utoljára ezen a vonalon a 424-es gőzmozdony vontatta menetrend szerinti járat. A fővárosból induló, múltat idéző vonat tavaly is népszerű volt, több mint 200-an váltottak jegyet. Az élményhez a Mátra Vasút is hozzájárul saját kis gőzösével, a részletekről pedig most dr. Benkő Bélát, a Gyöngyös Mátra Turisztikai Egyesület elnökét kérdezi Fekete Gábor.
Mindenképpen erősítsük meg, hogy ez a gőzös kirándulás, ez nem egy áprilisi tréfa, ha már egy április elsőjén vagyunk. Tavaly évben jött az ötlet, az egyik idegenvezetőnk felhívta a figyelmet, hogy a gőzmozdonnyal való közlekedés megszűnésének az évfordulója volt a tavalyi évben, tehát 40 évvel ezelőtt, mint most egy tavalyi évről beszélünk, egy kis előzmény, 40 éve szűnt meg a gőzmozdonnyal való hivatalos menetrend szerinti közlekedés Magyarországon, és az utolsó vonal, a legjobb tudomásunk szerint, ahol még gőzös közlekedett, ez a Gyöngyös-Vámosgyör szakasz volt. Ezen ötlettől vezérelve megkerestük a MÁV Rail Tours, hogy mit szólnának egy ilyen nosztalgia járatnak az elindításához, vagy egy egyszeri kirándulásra Gyöngyösre. Voltak apróbb egyeztetések, hogy melyik lehet a legoptimálisabb időpont, ezt ugye mi már elkezdtük 23-ban, november-december környékén, és amikor sikerült meghatározni, hogy a bornapokra érkezzen, akkor ugye elkezdődött ennek az egész dolognak a szervezése. A tavalyi évben volt annyi különlegesség, hogy sikerült megoldani azt, hogy délután ez a vonat elment nosztalgiából Vámosgyörgyre és vissza, így a gyöngyösieknek is volt lehetőségük egy ilyen rövidebb szakaszon ezt a vonatot kipróbálni. Sajnos ez most azért nem fog összejönni, mert a szombati napon ez a mozdony már valahova el fog menni, későn ér vissza Budapestre, és mire felkészítik a következő útra, tehát a gyöngyösi útra ezt a vonatot, az több időt vesz igénybe, így most egy ilyen szűkebb időintervallumot lesznek Gyöngyösen, viszont nagyon sok mindent meg tudnak így
tehát
is nézni.
Tehát akkor, ha jól értem, akkor vasárnap lesz ez,
így
és
van,
a városnapon?
Így van, ez a bornapok, városnap nagyjából együtt lesz, vasárnap fog érkezni a vonat, 3:41-kor ér ide, és 4:46-kor indul vissza Budapestre.
Jubilál a Sátoraljóhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Technikum. Idén ünnepli fennállásának 235. évét, amely alkalomból az egykori diákokat és pedagógusokat kérték meg, hogy üzenjenek az Alma Maternek egy-egy rövid videóüzenetben. A kezdeményezés hamar népszerű lett, melynek ötletgazdáját Körmendi Zoltán, egykori kossuthos diákot, jelenleg iskolai oktatót hallják.
235 éves az iskolánk, és az ötletem támadt már jó fél évvel ezelőtt, hogy megkeressek egykori tanárokat, egykori kollégákat és egykori diákokat, és a jelenlegieket is természetesen arra bátorítom, hogy adják a szavukat, egy szót, ami nekik akár első eszükbe jut az iskoláról, akár valamilyen élményhez, történethez köthető, és indokolják meg röviden egy, másfél, két percben, hogy miért azt a szót adják a közösbe. A célom pedig az volt ezzel a kis játékkal, ha mondhatom ezt, hogy megtudjuk, hogy mi van azokkal a diákokkal, kollégákkal, akiket már régen láttunk, és egy nagy közösséget alkossunk mindannyian, akik kosutosok voltunk, vagy így, vagy úgy. Amint az első videót kitettük, talán 2-3 óra sem telt el, és már 8-10 diák, egykori diák írt, hogy ő nem akar ebből kimaradni, és hogy hova küldheti a szavát, és készíti a videót. És én valahol számítottam erre egyébként, megmondom őszintén, hogy erre fel fognak majd figyelni az emberek, és majd a régi osztálytársak is talán felveszik a kapcsolatot egymással, és nagyon nagy szeretettel várjuk azoknak a kollégáknak, egykori tanároknak a videóit, akik már réges-régen nyugdíjasok, mert hogy annyira szeretjük tudni, hogy mi van velük, és nagyon-nagyon szeretjük látni őket, hiszen nagyon régen láttuk már őket, és szívünknek kedvesek. Vannak olyan szavak is, mint például a gála, vagy az ünnep, és ezek pedig pont azokra az eseményekre irányítják rá a figyelmet, amelyek vagy voltak, és már megszűntek, vagy átalakultak, vagy újra fognak majd ebben a tanévben éledni, úgyhogy mindenkinek valamilyen kedves első emlék eszébe jut, és tényleg az összetartozást erősíti, azt gondolom ez is, ez a kis műsor. Egy listát írtam először, és pont azon gondolkoztam, hogy nehogy megsértsek olyan kollégákat, vagy olyan diákokat, akik szívesen jönnének, de hát tulajdonképpen lehetetlen mindenkit felkeresni. Úgyhogy próbáltuk többször is kiírni a közösségi oldalra, a beharangozónál, a reklámnál, hogy várjuk a jelentkezőket. Én igyekeztem minden nyugdíjas kollégát elérni, és várjuk persze tőlük is.
Az ünnepi gálán természetesen a diákok adtak műsort, de megjelentek a fellépők között egykori tanítványok is. Kababik Adina igazgató elmondta, gazdag örökséget hordoz az iskola az elmúlt két évszázaddal, amelyet tovább kívánnak őrizni és bemutatni az intézmény jelenkorában.
Történelmi, kulturális múlttal rendelkezik az iskolánk számos hagyományjal, és hogy ezeket a hagyományokat és mindent ápolnunk kell, vinni kell tovább, illetve azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az a dolog, hogy a volt tanárainknak, a volt diákjainknak meg tudjuk mutatni azt, hogy mi a jelen, és esetlegesen egy utat mutatni arra, hogy hogyan képzeljük a jövőt, hiszen egy nagy múltú iskoláról van szó, aminek van múltja, van jelene, és lesz jövője is.
Végül az időjárásról. Holnap előbb csökken, majd újra erősen megnövekedhet a felhőzet. Általában nem hullik csapadék, legfeljebb elvétve lehet zápor. Sokfelé marad az erős, olykor viharos szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 2 és 7 fok között, napközben 15-16 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. április 2-án szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
My mind, I guess it goes like na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunk tartalmából. A magyar családpolitika célja a hagyományos családmodell megőrzése és megerősítése. A gépjárműadó befizetése is egyszerűbb, a NAV mobil applikációjával. A helyi fejlődés új útjairól tanácskoztak a nyírbátori önkormányzati csúcstalálkozón a napokban. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! A magyar családpolitika célja nem lehet más, mint a hagyományos családmodell, a család értékének megőrzése, megerősítése, jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter. Hankó Balázs úgy fogalmazott, azt látjuk, hogy Brüsszelben családüldözés folyik, miközben a magyar kormány és a magyar nemzet a legcsaládbarátabb Európában.
A cél, a magyar családpolitika célja nem lehet más, mint a hagyományos családmodell, a család értékének megőrzése, megerősítése, hiszen tudjuk jól és azt látjuk sajnos, hogy Brüsszelben családüldözés folyik. Ezt úgy értük, hogy a magyar kormány és a magyar nemzet a legcsaládbarátabb nemzet Európában. 98%-a a magyaroknak a család értékét tartja a legfontosabbnak. Mindemellett Brüsszelben az egyéről, az individuumról gondolkodnak, és a hagyományos családmodellt rombolják. Gondoljunk csak a gender propagandára, gondoljunk csak arra, hogy a gyerekeknek az unió számos országában szabaddá teszik azt, hogy gender propaganda legyen, akár az iskolában, akár a médián keresztül. Ezzel szemben mi védjük a gyerekeket, ezzel szemben mi védjük a családokat. Mert hogy szerintünk és a magyarok szerint a társadalom alapegysége a család. Éppen ennek köszönhető az, hogy 2010 óta családbarát fordulat valósult meg Magyarországon, éppen ennek köszönhető az, hogy 200 ezerrel több gyermek született 2010-hez képest, mint hogyha azon a termékenységi arányszámon maradtunk volna, mint 2010-ben volt. 2010-ben az unió legutolsó helyén voltunk a termékenység arányszám vonatkozásában, 2023-ra a harmadik helyre jöttünk föl. Mindeközben mi történik az Európai Unióban? Egy masszív migráció, csökken a születésszám az Európai Unióban, éves szinten 600 ezerrel kevesebben születnek, mint az azt megelőző évekkel, és mégiscsak azért növekszik az Európai Unió lakossága, mert az elmúlt években 14 millió migráns érkezett be. Képzeljék el, Franciaországban minden negyedik születés migrációs hátterű. Képzeljék el, Németországban minden harmadik születés migrációs hátterű. Magyarországon ilyenről nem beszélhetünk.
A helyi fejlődés új útjairól tanácskoztak a nyírbátori önkormányzati csúcstalálkozón a napokban. A részletekről Máté Antalt, nyírbátor polgármesterét hallják.
Nyírbátor adott már korábbi években helyet a Magyar Önkormányzatok Szövetségének rendezvényének. Ez most azért különleges, mert egy olyan témában beszélgetünk itt az ideérkező polgármesterekkel, szakemberekkel, ami új mindenkinek. Az energiapolitika már egy régi kérdés, viszont a versenyképes járások egy új terület, és az a célja, azt gondolom mindenkinek, hogy egy ilyen új lehetőséget a lehető legjobban használjanak ki az önkormányzatok. Ebben érdekelt a minisztérium, az önkormányzati szereplők, a különböző partnerszervezetek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy jó lehetőség, hogy itt a helyi polgármesterek is erről tanácskozzanak. Természetesen, ami még legalább ennyire fontos, hogy tanuljunk belőle, és a jövőben ez még sikeresebb tudjon lenni, és lobbizzunk azért, hogy a kormány ebben minél több forrást tegyen bele, hogyha már egy ilyen program elindult.
A rendezvényen Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke kifogásolta a szolidaritási adó mértékét, mivel azt szerinte megbénítja a települések fejlődését.
Nincsenek jó helyzetben az önkormányzatok, folyamatos mozgástérszűkítés van mind jogszabályi keretek között és mind forrás szempontjából. Itt tulajdonképpen minket leginkább a szolidaritási adó nagyságrendje zavar, ami gyakorlatilag megbénítja a fejlődési lehetőségeinket, illetve azt, hogy infláció arányosan tudjuk követni a feladatok finanszírozását. Ugye ezzel párhuzamosan a versenyképes járások program is beindult, ami minden növekményét elveszi az iparüzési adónak. Tehát, hogy értsék a átlag mindennapi problémákkal küzdködő emberek, ezt a kérdést, ez azt jelenti, hogy mondjuk egy család, amennyiben valamilyen formában gazdálkodik és próbál megtakarítani, nem hogy a bevételei nincsenek meg és csökkennek, hanem a reálértéke csökken a bevételeknek, és ez azt jelenti, hogy neki is vissza kell fognia magát, akár az élelmiszervásárlás, a nyaralás és egyéb szempontjából. Mi nem gazdálkodunk másképp, mint egy család, nekünk is az van, hogy ha vannak olyan jellegű megszokott szolgáltatások, megszokott és elvárt felújítások, például kátyúzás, utak, zöld területrendezés, akkor ezeket mi akkor tudjuk inflációarányosan követni azon a színvonalon, ha megvan a bevételünk hozzá. Ez most nincs. Az állami források azok gyakorlatilag nominál értéken maradnak, tehát a reálérték csökkenés van, és azok a bevételeink, mint az adó, aminek egy jelentős részét a helyi gazdaság termeli ki, és egy részét a helyi polgár fizeti be, eznek az adónak a növekményt az állam elveszi. Innentől kezdve mindenki gondolja végig, hogy mire jut a következő esztendővel, hogy tudják az önkormányzatok ezt a helyzetet kezelni, és túlélni a következő esztendőben.
A NAV mobil alkalmazását azoknak is érdemes letölteni, akiknek gondot okoz a gépjárműadó egy összegű befizetése. Az EU legegyszerűbb részletfizetési kedvezménye a NAV mobil applikációjában érhető el, egy koppintással igényelhető az akár 5 havi pótlékmentes részlet. Mondta el rádiónknak dr. Paskújné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense.
A NAV mobilt azoknak is érdemes letölteni, akiknek gondot okoz a gépjárműadó egy összegű befizetése. Az EU legegyszerűbb részletfizetési kedvezménye a NAV mobil applikációjában érhető el, egy koppintással igényelhető az akár 5 havi pótlékmentes részletfizetés. Annak ellenére, hogy a gépjárműadó fizetési határideje április 15-e, már 14 ezer részletfizetési kérelem érkezett a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz az applikáción keresztül. Folyamatosan gyarapodik azoknak a tábora, akik a NAV mobilon intézik a gépjárműadót, hiszen itt a legegyszerűbb és leggyorsabb a befizetés. A NAV szolgáltatása egyre népszerűbb. 2024 azonos időszakához képest 50%-kal többen kértek részletfizetést ilyen formában, mivel a felületen mindössze 2 kattintással a kérelem benyújtása megoldható, gyakorlatilag csak rá kell bökni a havi részletek számára. A NAV mobilon benyújtott kérelmeket automatikusan, emberi közbeavatkozás nélkül bírálja el a Nemzeti Adó és Vámhivatal, így az applikációban percek alatt megjelennek az engedélyezett részletfizetés adatai. A döntést tartalmazó határozatot jellemzően még aznap kézbesíti a NAV az ügyfél tárhelyére. A NAV mobil úgynevezett push üzenetben figyelmezteti az adózót a részletfizetés előtti napon, azzal, hogy másnap esedékes a fizetés. A gépjárműadó a NAV mobilos befizetés mellett idén is átutalható a NAV belföldi gépjárműadó bevételi számlára, illetve a határozatban szereplő fizetési linken is pillanatok alatt rendezhető az összeg. Átutaláskor az adószámot vagy az adóazonosítójelet kell feltüntetni a közleményben, és semmiképpen nem a rendszámot. A gépjárműadót idén is egy összegben kell megfizetni április 15-ig. A gépjárműadó számításának befizetésének részletes szabályairól, az adómentességekről a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon a 95. számú információs füzetből lehet bővebben tájékozódni.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
A Szentszéki Sajtóközpont kedden adott hírt a Szent Mártaházban lábadozó Ferenc pápa egészségi állapotáról. Jó a hangulata, dolgozik és minden nap szentmisét koncelebrál a magánkápolnájában. Az elmúlt napokban végzett vérvizsgálatok eredményei és egy röntgenvizsgálat is javulást mutatott. Ferenc pápa egészségi állapota stabil, enyhén javult a légzése, a hangja és a mozgása. Március 23-a óta a Szent Mártaházban lábadozik, miután véget ért kezelése a Gemelli klinikán. Az elmúlt napokban a vérvizsgálatok normális értékeket mutattak, emellett mellkasröntgen is kimutatta a tüdő állapotának javulását. A magas áramlású oxigénterápia elsősorban az éjszakai órákban is szükség esetén történik. Napközben az oxigén ellátás segítése a szokásos módon orkanülön keresztül zajlik, amit a pápa a sajtóközpont tájékoztatása szerint időnként rövid időre eltávolíthat. Folytatódik a mozgás és légzőszervi fizioterápia, amit a pápa már a Gemelli klinikán való tartózkodás alatt megkezdett. Mindez igencsak jótékony hatással van szervezetére, amint azt mozgásának, légzésének és hangjának további javulása is mutat. Mint ismeretes, az orvosok, akik 38 napon át kezelték a pápát a klinikán, elmondták, a tüdőgyulladása miatt a beszéd nehezére esett. Ahogy javul a hangja, úgy a mozgása is, Ferenc pápa fokozatosan nyeri vissza a kórházi kezelés előtti mozgásképességét, de segítségre szorul. A Szentatya immár az íróasztalnál ülve is folytatja munkáját, ami a pihenéssel és imával együtt meghatározza napjainak ritmusát. A dikasztériumoktól a Szent Márta házba viszik a pápa aláírását és engedélyét igénylő dokumentumokat. A pápa minden reggel a Szent Márta ház második emeletén lévő magánkápolnájában szentmisét celebrál, nem fogad látogatókat, és amíg szükséges, orvosi és egészségügyi csapat segíti, a Vatikánvárosi Állam egészségügyi és higiéniai igazgatósága, valamint a Gemelli klinika munkatársai. Mellette vannak még legközelebbi munkatársai, elsősorban a személyi titkárai. A Szentatya tehát soha sincs egyedül, szólt a válasz azoknak, akik kérdezték, hogy a betegség idején Ferenc pápa, aki nagy tömegekhez, számos hivatalos audienciához és magánjellegű találkozókhoz szokott, nem szenvede kicsit a magánytól. A hangulata továbbra is jó, és ez annak a sok szeretetnek köszönhető, amelyet az emberektől kapott leveleken, képeslapokon, ajándékokon keresztül. Pillanatnyilag még korai lenne nyilatkozni a pápa nagyheti programjáról. A húsvét vasárnapi Urbi et Orbi, a pápa Rómának és a világnak szóló áldása kapcsán sincs még konkrét információ, várják, hogy az orvosok hogyan értékelik Ferenc pápa állapotának javulását. Az biztos, hogy a Szentatya nem lesz jelen ezen a hétvégén a betegek jubileumi zarándoklatának főprogramján. A szentmisét Rino Fisichella-érsek, az evangelizáció dikasztériumának proprefektusa mutatja be, aki majd felolvassa a pápa homíliáját. Sokan azt remélik, hogy Ferenc pápa, akár csak egy rövid üdvözlése és áldásra megjelenik az apostoli palota ablakában, azonban ez csak egy remény, konkrét információk nincsenek erről. Friss hírek, legalábbis az úrangyalára vonatkozóan, várhatóan pénteken lesznek, amikor a Szentszéki Sajtóközpont ismét tájékoztatót tart. Négy napos utat szervez a Via Sacra Zarándok Utazási Iroda, Carlo Acuti szenté avatása és a Gyermekek és Serdülők Szentévi Zarándoklata alkalmából április 24-e és 27-e között Rómába. A zarándoklatra elsősorban 40 év alatti fiatalok jelentkezését várják. Boldó Carlo Acutis az első és legfiatalabb szent a milleniumi generációból, így szenti avatása történelmi pillanat, melyet a szentév részeként meghirdetett Gyermekek és Serdülők jubileumi programjának zárónapjára időzítenek, amikor Ferenc pápa meghívására több ezer fiatal zarándokol el Rómába. A Via Sacra Zarándok Utazási Iroda négy napos zarándoklatot szervez tehát az örökvárosba, amelynek során a fiatalok és kísérőik megismerkedhetnek az ókori Róma legfontosabb emlékeivel, sétát tehetnek a barokk belvárosban, végigjárhatják a hét bazilika zarándoklatot, majd az Isteni Irgalmasság vasárnapján, a Serdülők jubileumi programja keretében részt vesznek Carlo Acutis szenti avatásán a Szent Péter téren, ami után a Trastevere negyedben zárul a lelki út. A hét bazilika zarándoklat, a Szent Péter bazilika, a falakon kívüli Szent Pál bazilika, a Szent Sebestyén bazilika, a lateráni keresztelő Szent János főszékes egyház, a Jeruzsálemi Szent Kereszt bazilika, a falakon kívüli Szent Lőrinc bazilika, valamint a Santa Maria Maggiore bazilika körbejárását jelenti. A zarándoklat lelki vezetője Szlama Ákos, a Székesfehérvári Egyházmegyei ifjúsági referense, aki mellett a csoportot idegenvezető is kíséri. A zarándoklat további részletei, valamint a részvételi feltételek a Via Sacra weboldalán olvashatók, jelentkezni ugyanott lehet. Az internet használók védőszentjeként is emlegetett Carlo Acutis 1991. május 3-án született Londonban, majd a család Milánóba költözött. Már kisgyermekként erősen kötődött a szűzanyához, 7 évesen a jezsuita Istituto San Carlo diákja lett, majd a Marcellianus nővérek intézményében tanult tovább egészen 2005. szeptemberig. 9 éves volt, amikor családja nyaralót vásárolt Assisiben, Carlo Acutis ott érezte igazán otthon magát. A fiatal fiú szerette a sportokat, magát, az állatokat, a zenét. Első áldozása után napi áldozó lett, nem mulasztott el egyetlen szentmisét sem naponta. Szerette a természetet, sokat kirándult, melynek során faágakból kis kereszteket készített, összegyűjtötte a szemetet. Gyermekkorában eladta a játékait, hogy a pénzből a szegényeket támogassa, zseppénzéből hajléktalan embereken segített, rendszeresen önkénteskedett szegény konyhákon, és új ruhák vásárlása helyett azt kérte édesanyjától, hogy az azokra szánt összeget fordítsák a szegények támogatására. Különösen tehetséges volt az informatikai területen, és ezt az evangélium szolgálatába állította. Az eukarisztikus csodákat bemutató virtuális múzeuma magyar nyelven is elérhető. A weboldalt annak érdekében fejlesztette, hogy az oltári szentség misztériumát megismertesse az emberekkel. 2006-ban leukémiát állapítottak meg nála, szenvedéseit az egyházért és papjaiért ajánlotta fel. Október 10-én felvette a betegek szentségét, majd másnap agyvérzést kapott és kómába esett. 2006. október 12-én elhunyt. Kérésének megfelelően Assisiben helyezték örök nyugalomra. Carlo Acutist 2020. október 10-én avatták boldoggá Assisiben. A Vatikán hitelesnek ismerte el, egy 21 éves kosztarikai lány Valéria Valverde Carlo Acutis közbenjárásának tulajdonított csodálatos gyógyulását, így Ferenc pápa 2024. májusában jóváhagyta a szentiavatáshoz szükséges dekrétumot. Az eukarisztika kiberapostolát április 27-én avatja szenté Ferenc pápa, az Isten irgalmasság vasárnapján a Szent Péter téren, melyen a Viaszakra utazási iroda zarándokai tehát személyesen vehetnek részt. Elindult a regisztráció az idei Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlatra. Az online jelentkezést a program Facebook oldalán is megtalálják az érdeklődők. Az esemény idén július 10-e és 13-a között lesz, a hagyományoknak megfelelően színes és változatos programkínálattal, lelki feltöltődéssel. Szeretettel hívnak és várnak minden érdeklődőt az Egri Don Bosco nővérek tavaszi családi napjukra, a Laura Vikunya családi napra április 5-én 10 és 15 óra között. A nap során a kisebb korosztályt játékos programok várják, a közös ebéd után szentmise lesz. A családi programra a szülőket, nagyszülőket is várják, a Malom utca 11 szám alatt található Egri Szalézi oratóriumban szervezők. Az esemény ingyenes. Megújult zenei programok jönnek az Egri Bazilikában. A felújított Egri Bazilika Nagybőti Egyházzenei áhítattal várja az érdeklődőket április 5-én szombaton 17 órától. Az áhítat során Kakuk Ferenc plébános tart emelkedést, emellett a bőti időszakhoz kapcsolódó liturgikus szövegekre íródott orgona és kórusművek hangzanak el. Orgonán Johann Sebastian Bach műveit hallhatják, Kubik Tamás a Főszékes Egyház orgonaművész karnagya előadásában, a kórusműveket pedig a 2024-ben alakult fiatal egri énekesekből és művészekből álló Vox Eterna kamarakórus szólaltatja meg. Az áhítatra szeretettel várnak mindenkit. Angyalt, vagyis adventi és nagybőti gyónási alkalmat szerveznek először Eger Lajosváros, Füzesabony, Kápolna és Maklár plébániai. A bűnbánati és imást egyik jellegzetessége, hogy a Szent Gyónást megőrizze személyes és diszkrét jellegét, közösségi élményét teszi, ahol sokan megtapasztalhatják egyetlen este alatt Isten bűnbocsátó jóságát. Négy plébánia papjai várják a gyónókat, azokat is, akik rendszeresen élnek a bűnbocsánat szentségével, és azokat is, akik már régebb óta nem voltak gyónni. A bűnbánati liturgia után a gyónási lehetőséggel párhuzamosan csendes szentségimádás is lesz, imákkal és énekekkel. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit. Április 8-án, kedden 18 órától a Maklári templomba, április 9-én, szerdán 17 és 18 óra között a Detki templomba, 18 és 19 óra között pedig a Kápolnai templomba, április 11-én pénteken 16 órától a Lajosvárosi templomba, április 12-én szombaton 16 óra 30 perctől Füzesabonyban a Telepi kápolnába, majd 17 óra 30 perctől a Falusi templomba. Április 11-én 15 órai kezdettel keresztutat végeznek Vívitányban a Kálvária dombon, ezt követően 16 órától szentmise lesz a Vívitányi Szent Anna templomban, szeretettel várják a kedves híveket. Idén is megrendezik az Egedhegyi keresztutat április 12-én, gyülekező a Dobó téren, a Minorita templom bejáratánál, indulás 9 óra 30 perckor. A keresztutat rossz idő esetén is megtartják, akkor rövidített útvonalon. A túrán mindenki saját felelősségre vesz részt. A motto: imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot. A Mincent Karizma közösség tagjainak nevében szeretettel hívnak és várnak mindenkit az április 12-én megrendezendő 8. közösségek regionális karizmatikus találkozójára. A helyszín a Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola Miskolcon a Mádai utca 2 szám alatt. 8 órától várják az érkezőket, 9 óra 30 perckor a köszöntő hangzik el, 9.45-től dicsőítés lesz Csiszér László zenekarával, majd 11.15-től tanítás Legyetek Szentek címmel, ezt főtisztelendő Szabó József atya Miskolc Diósgyőri plébános tartja. De ebben ebédszület, délután 2-től műhelyek, aztán délután 3.45-től szentségimádás és közbenjáró imaszolgálat, ismeretszava, gyónási lehetőség, Szent Ferenc kistestvérei és kisnővérei vezetésével, 17 óra 30 perctől pedig szentmisét celebrál Lóci Tamás, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa. A hozzájárulás a találkozóhoz 3500 forint, amely tartalmazza az ebédet, bőti menüt burgonyalevessel, fánkkal, süteménnyel, valamint egy váltáskát. A regisztráció az interneten már lehetséges, illetve további információ kérhető Juhász Gelencsér Anettől, telefonszám 70-es-933-8026-os, e-mail cím karizmatikustalálkozókukac@gmail.com. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
Egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak, Debnár Ádám és Kriston Tamás. Búcsúzik a bemondó, Domán Vivien.
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Kapaszkodj belém, szállj most el velem, egy másik bolygóvá, új élet kedvesem. Hol minden súlytalan, itt nem törhet el már többé semmi sem, élem gondtalan, új időben, térben száll.
A régió sportja.
A miskolci honvédese színeit képviselő Bükki Ádám sífutásban kvótát szerzett a 2026-os Milánóban rendezendő téli olimpia küzdelmeire. Április 5-én rendezik meg a futófesztivált és egészségnapot 60-ban. A francia Alicia Toublanche és a svéd Daniela de Jong válogatott játékosokkal erősített a következő szezonra a DVSC Scheffler női kézilabda csapata. Új otthont kap a miskolci vívósport. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A miskolci honvédese színeit képviselő Bükki Ádám sífutásban kvótát szerzett a 2026-os Milánóban megrendezendő téli olimpia küzdelmeire. A kiváló sportoló és a veszprémi Kónya Ádám együtt képviselheti majd hazánkat az ötkarikás játékokon. A 2024-25-ös sífutó világkupa szezon március 23-án zárult le. A nemzeti rangsorban elért 25. helyjel jelenállás szerint Magyarországnak két férfi kvótája van a 2026-os téli olimpiára. A kvalifikációs szabályzat alapján a kvóta kiértesítés és kiosztás 2026. január 19-én válik majd hivatalossá. Április 5-én rendezik meg a futófesztivált és egészségnapot 60-ban. Ekkor tartják meg a félmaratont is. Az egészség tudatos rendezvény alapjául szolgáló fesztivált már 36. alkalommal szervezik meg. A részletekről Tarsó Imrét, az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnökét Fekete Gábor kérdezte.
Nagyon örülök ennek a rendezvénynek, hiszen kötődik hozzám az önkormányzatnál, amikor sportért voltam felelős referens, akkor indítottam el ezt a versenyt, és azóta is hagyomány. Szinte tudjuk, hogy ezen több ezer ember vesz részt, diák, felnőtt, tehát mindenki, sőt, még az óvodások is.
Mit lehet tudni összességében mindazoknak, mondjuk el, akik szeretnének regisztrálni? Kell-e regisztrálni?
Igen, az iskolákban tudják ezt majd megtenni, és a helyszínen is lehet 8 órától nevezni, akik más településről jönnek a városba. Tehát mondom, 8 órától lehet nevezni, és mindenki egy csippet fog kapni a cipőjébe. Tavaly már első alkalommal sikerült ezt kipróbálni, és nagyon örültünk neki, mert minden beérkezőnek tudjuk a helyezési számát, és akkor így nem lehet hibázni.
És akkor április 5-én lesz mindez, és akkor beszéljünk a helyszínekről, jó? Mert említette, hogy a helyszínen is lehet majd nevezni.
Így van, ez a DC parkírozójában lesz, és 8 órától lehet nevezni bent az épületben, tehát aki még nem tette meg az iskolában, ezt a lehetősége volt rá, és akkor ott helyszínen tudnak nevezni. Közös bemelegítés lesz majd a színpad mellett, úgyhogy az előző éveknek megfelelően egy aerobikus bemelegítés lesz, úgyhogy nagyon régóta ezt csinálják a résztvevők, ott bemelegítenek együtt a diákokkal, és utána indulnak a futamok. Először az óvodás futam fog indulni, ők 300 métert futnak, természetesen a korosztályok a tavalyihoz képest egy évet fölfelé csúsznak. Igen. És van általános iskolai, tehát első korcsoportos, első második osztályos, harmadik, negyedik osztályosok, azok egy másik korcsoportban, az a második korcsoport, az ötödik, hatodik osztályosok, azok harmadik korcsoportban versenyeznek, ezek természetesen lányok, fiúk külön korcsoportban, és a negyedik korcsoport az pedig a hetedik, nyolcadikos osztályosokat öleli körbe az általános iskolában, és természetesen így hatodik, ötödik, hatodik korcsoport is létezik, az pedig a középiskolások számára.
A francia Alicia Toublanche és a svéd Daniela de Jong válogatott játékosokkal erősített a következő szezonra a DVSC Scheffler női kézilabda csapata. Ábrók Zsolt ügyvezetőt hallják.
Figyeltük már őket korábban is. Azt mondja, az Alicia az olimpián is benne volt az államcsapatban, mint jobb szélső. Azért korábban világversenyt nyert, úgyhogy azért nyilván képbe voltunk. A Daniela kapcsán viszont a pontot tényleg itt tette fel a két mérkőzésen a teljesítményére, úgyhogy élőben is láthattuk magunk ellen, sajnos a mi kárunkra. A legnagyobb problémánk ugye az, hogy tavaly azért véget ért egy ilyen 3 éves időszak a csapat életében. Egy 3 évet tudott ez a csapat együtt dolgozni, és ez kicsúcsosodott ebben a csodálatos bajnokligája szereplésben. És talán ugye több olyan belső posztoljátékosaink ugye elmentek, kivásárolták a szerződésből, és új csapatot kellett építeni, és hát ebben az évben nagyon sok olyan problémánk van, az látszik, hogy a rutin és a vezéregyéniségek hiányoznak jelen pillanatban a csapatból. Nyilván nem számoltunk ugye Szabó Ninának a sérülésével, akinek a feladata lett volna, hogy, irányítóként fazon szabjon a, csapatnak. És hát a stáb is, és én is úgy láttuk, hogy szükség van. Ez a két poszt volt, ahol a, leginkább szükség volt a rutinra és, olyan, karaktereknek a, ideigazolására, akik segíthetnek a céljaink elérésében.
Ábrók Zsolt beszélt Tamara Hagerty távozásáról is.
Tamit nagyon szeretjük és nagyon megbízható jó játékosnak tartjuk. Mind emberileg, mind, szakmailag passzol hozzánk, szívesen megtartottuk volna, de egyrészt próbáltunk, szerettünk volna a külföldieknek az arányán csökkenteni a korábbi évekhez hasonlóan, hogy ebben az évben 8 külföldi játékosra indultunk neki a szezonnak, a következő évben 6 külföldi játékostól ugye nem lesz több. És ugye a Tami akkor érkezett, amikor a Kata elszakadt, és szükségünk volt egy beállóra. 3 beállót pedig nagyon nehéz forgatni, pláne egy ilyen évben, amikor, nincs nemzetközi megmérettetés a bajnokik mellett, akkor borzasztóan nehéz a 3 játékost forgatni egy beálló poszton. És ugye azért az elégedetlenséget szült, nincs meg az elég játékidő, a fiatal nem tud fejlődni, a már kifort játékos ugye játék lehetőséget szeretne, úgyhogy a következő évben akkor lehetett volna elgondolkozni azon, hogy 3 beállóval menjünk tovább, ha amennyiben fixen tudnánk, hogy mondjuk van egy bajnokligája szereplés ismételten, ez pedig azért még egyelőre több sebből vérzik, úgyhogy ez így egy lutri, és úgy döntöttünk, hogy akkor természetesen a korábbi az eredeti elképzelésünknek megfelelően a Juhász Katát szeretnénk építeni, és a 2 magyar beállóval dolgozunk, és szereplünk a következő évben. Nem tervezünk több játékost, ez 16 fős keret, utána már csak fiatalok csatlakoznak majd a NB1-B-s keretből a következő évi kerethez, és összeállt a keret.
Elárulta azt is, milyen céljaik lesznek az idény további részében.
Sajnos ugye kiestünk a Nemzetközi Kupából, illetve a Magyar Kupából is. A kettő azért nem ugyanúgy történt, de a végeredmény szempontjából sajnos a tény az tény. A harmadik célunk, ami gyakorlatilag a legfontosabb, az pedig természetesen nem változott. Tehát szeretnénk a harmadik helyre odaérni. Ehhez most még azért lépés hátrányban vagyunk az Esztergommal szemben, ugye az egymás ellen játszott eredmény miatt. Ott az elsődleges szempont az volt, hogy az idegenbeli Esztergom mérkőzésbe húzzuk és megnyerjük, és kiegyenlítsük legalább a pontok számát, és innentől kezdve ugye a hátralévő mérkőzéseken azért fogunk dolgozni, egy ponttal többet szerezzünk minimálisan, mint az Esztergom. Nyilván ez a legfontosabb cél a, szezon hátralévő részére, hogy ezre az újra formáló csapattal, amire nagyon nagy szükség van a munkára, mert azt gondolom, hogy az elmúlt 3 évben a csapat együtt tudott dolgozni 2,5 évig, gyakorlatilag, és látjuk, hogy ez milyen sokat jelent, hogyha ennyit együtt tud dolgozni egy csapat. Az idén ez sajnos kimaradt egy olimpiai után, hiányzik az együtt töltött munka és a csapatépítés ebből a, keretből, úgyhogy reméljük, hogy szépen az építkezés mellett össze fog jönni ez a harmadik hely. A középtávú céljaink nem változtak, tehát továbbra is az elsődleges cél az, hogy a harmadik helyen végezzünk a bajnokságban, és ezáltal a Nemzeti Kupában tudjunk indulni. Ha megvan a harmadik hely, akkor természetesen szeretnénk pályázni a Bajnok Ligájára, indulásra. Ha nem jön össze, akkor pedig Európa Liga. Ugye a Nemzetközi Kupa szereplés az mindenképpen megvan, azért azt nem gondolnám így, nem szeretek előre én a medzebőrére, de azért a Nemzetközi Kupa indulás nyilván megvan, ha a harmadik, ha a negyedik hely. Úgyhogy Európa Ligában pedig továbbra is az a cél, hogy szeretnénk ott lenni, és Final Four-ba szeretnénk jutni. Ehhez azt gondolom, hogy szükség volt arra, hogy legalább ebben a két pozícióban erősödjünk, illetve ez majd hozzájön még az, hogy ez a csapat el fog telni egy év, és tud együtt dolgozni egy jó egy évet, akkor úgy gondolom, hogy erre minden esélyünk meg is lesz.
Új otthont kap a miskolci vívósport. A részletekről Schmidt Gábor helyettes államtitkárt hallják.
A fiataloknak ez egy fontos üzenet lesz, hogy az ott lévő gyerekek jöjjenek, hiszen egy olyan sportágunkról van szó, amely óriási sikereket hozott, a legeredményesebb olimpiai sportágunk a vívás a hosszú évtizedek óta lévő eredményekben, és hát most is aranyéremnek örülhettünk Párizsban. Én azt remélem, hogy innen is nagyon-nagyon sok fiatal fog elindulni, úgyhogy egy biztos, hogy sportért felelős államtitkárság, a sportügynökség és a vívószövetség ott lesz a projekt mögött minden pillanatában. Ezt meg tudom ígérni, hogy ezt most mindenképp répbe visszük.
Most pedig Hollósi Andrást, Miskolc alpolgármesterét hallják.
100%-os kormányzati támogatása, mint ez 160 millió forint értékben, 2 szinten 400 négyzetméteren valósul meg, egy 12 állásos, ha úgy tetszik, vagy 12 pályás vívócsarnok, figyelembe véve a mozgássérülő sportolóknak is kialakítunk 2 vagy 3 ilyen pályát, ahol ők is tudnak majd sportolni. A Honvédelmi Minisztérium támogatásából valósul meg ez a dolog, és egy régi tájsebet tudunk így tulajdonképpen begyógyítani Miskolcon, hiszen az egykori hőközpont területén, a Vörösmarty városrészben egy csúnya, lelakott és elég rossz állapotban lévő volt hőközponti épületet sikerül ezáltal rekonstruálni, visszaadva a lakosságnak a belváros szívében vagy belvároshoz közel egy ilyen típusú sportinfrastruktúrális beruházás történik, ami szerintem egy üdeszín volt. Természetesen régi adósságunkat teljesítettük ezáltal, hiszen a miskolci vagy a diósgyőri vívó élet azért nagyon komoly történelmi hagyományokkal rendelkezik, és örülünk annak, hogy a városvezetéssel és a kormányzattal karöltve minél rövidebb időn belül, akár már az ősz végére át is adhatjuk ezt a csarnokot.
Végül Kosztopulosz Beatrixot, a diósgyőri vívó egylet vezetőedzőjét hallják.
Egy nagy álmunk vált ezzel valóra. Igazából ez a folyamat már évekkel ezelőtt elindult, csak ugye jött a Covid időszak, meg a gazdasági válságok, egy kicsit megállt a projekt, de most úgy néz ki, hogy ezen az éven új otthonra találunk. Igazolt sportolunk, körülbelül 35 fő, de ezen kívül ugye iskolai vívást is tartunk Miskolcon, és most már egy hónapja Edelényben is, úgyhogy összesen szerintem egy majd 100 embert meg fogunk tudni ezzel mozgatni. Ugye ez a saját termünk lesz, az időnkkel mi fogunk gazdálkodni, nem úgy lesz, hogy meghatározott időben tudunk edzeni, hanem amikor a gyerekek tudnak jönni, akkor folyamatosan használható lesz ez a terem, tehát sokkal jobban fognak tudni fejlődni. Minőségibb lesz sokkal az edzés, azt gondolom. Fiatalokat próbálunk, akik itt vívtak, esetleg kisedzőknek befogni, hogy minél több időt tudjunk a terembe lenni. Most egy teljesen új generációt fogunk kinevelni. Nagyon sokan idén elmentek, 2 válogatottunk is, a Terhes Anna is, és a Kozma Laura is. Hát az ifjúságot kell most elkezdeni a válogatottságra nevelni.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
És dől a fény, csak téged vár ez a népes család, gyere hát, te is olvadj közénk. Ha kész vagy rá, tedd amit bírsz, ez a szép vidék mindenkié, hisz a nap körbe jár, fénye mindent elér, az örök lét, ami benned él, mert az én.
az élet az Úr, hittel várnak téged, mert az élet az
véget ér. Messze száll a szépség, mint a szél. Ezt mindig tudtam, mégis hittem én, hogy vágyaimnak fejet hajt a cél. Látom már, ha most kezdődne más lenni, de kellett néhány év, hogy végre most elmondhassam azt, hogy ismerem. Tudom, ő jó. Biztos nyugalom kell neki rég, ad új erőt, a képzeleted vég jó, már ismerem őt. Magad vagy, és egyedül kell boldogulj, senki sincs, ki csak meg.
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.